A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 6 óra 32 perc van. Úgy döntöttük, hogy akkor ma csapjunk bele, induljunk el. 2024. augusztus 7-e van, és indul a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
Mihálovics Andrással.
És képzeljétek el, ilyen emberkísérlet, élő emberkísérlet. Csak itt, csak most, csak nálunk.
Úristen.
Mert hogy itt van Nyúl Zsuzsi, aki elhatározta, hogy beáldozza magát a közoltárán.
Sziasztok, jó reggelt!
Társműsorvezetőként van itt Zsuzsi, mert a két fiúval már ő volt társműsorvezető, és rendkívül jó benyomást tett a két fiúra, akik most két jól fiú, megérdemelt pihenésüket töltik, és most a két öreg úr jön, hogy vajon hogy bírja Zsuzsi, hogy
így
van?
Így van, szevasztok! Hát igazából kicsit úgy érzem magam, mint hogyha így, nem tudom, így különböző teszteket végeznénk itt egymással. Az elejére elkezdtem a műsornak, múltkor csak egy picit kóstoltam,
most
mert az elejétől kezdve itt leszek veletek.
Sőt, mi több, ez a kulisszatitok, hogy mikor beléptem az ajtón, akkor ott ült a Zsuzsi, és mondom, atyavilág, ezt nagyon, tehát ilyen korán...
Nagyon decens voltam,
decens,
tényleg, felkészült,
van,
decens,
van.
És igen.
Az a lényeg, hogy egy női hang azért kell a műsorba, ezt mindannyian tudjuk.
Igen, mert meg vagyunk keseredve már, az az igazság.
Ne beszéljetek már így, majd egy kicsit összekapjuk itt a dolgainkat.
Zsuzsi, morgós szerda van.
Olyan morgós szerda, igen. Jó.
Van valami morgás, te egy olyan vidám személyiségnek tűnsz.
Abszolút, én
neked is van
nagyon, nagyon szeretem, és akkor fogok hozzátok visszajönni egyébként, ezzel most elmondom az elején, ha nem kell kötelezően rihírohizni, mert azt én nem, akkor azt én nem vagyok nem. Szóval.
Kötelezően nem kell, csak néha belefutunk, amikor tudod, ez olyan, hogy csak akkor fáj, ha nevetek, de akkor nagyon, tehát így tudjuk elviselni a jelen valóságot, 2024 Magyarországát, úgyhogy ez van.
No, csapjunk is bele, 2024 augusztus 7-e van, de ezt már mondtam, viszont azt nem, és ez egy rádiós alapszabály, hogy el kell mondani az elérhetőségeinket, 0630-as 6-98-0, 98-0, itt vannak már a hallgatók, úgyhogy a napindító SMS-eket figyelj, én nem... Na jó. A mérnököt le fogom tiltani.
Mert, a szóvicceivel.
Hát természetesen. IT rovat, mi lesz a PC-ből a mocsárban? Laptop.
Nagyon jó. Köszönjük szépen. A mérnök szóviccei kezdenek felérni, és hol van Gézu?
Pillanat.
Mi reggel mi történt?
Gézu alszik.
Életkép van,
nincs.
Félperces van.
De Gézu... itt van, itt van. Emlékezetből borotválkoztam tükör nélkül, pedig nem szeretek veszélyesen élni. Ne csináld, Jézus, szóltak rám a többiek. Családod van. Aztán valahogy sikerült elsőre.
Nagyon jó. Viszont kaptunk eredeti fóliás sportszeletet a Zsuzsitól, úgyhogy szerintem most elgondolkodhat megint a gyártó, hogy tényleg véghez viszi ezt az ádáz
tervet. De hogy is.
Egyébként beszélgettünk arról, hogy ez valami marketing fogás lehet, ami öngeneráló folyamatként elindult, de minden esetre nem tudom, ti megkóstoltattátok-e a gyerekeitekkel ezt a csokoládét, én az enyémmel igen, és azt mondta, hogy ez retro.
Na jó, de itt most nem az a kérdés, hogy ez milyen, hanem hogy ez és a másik. Tehát kell egy kontrollt végezni a másik sportszelettel, amit bent tartanak.
Persze, hogy nem.
Mindenki tudja, hogy ez az igazi.
Ez az eredeti.
Azt írja a hallgató, hogy Szerdai Borgásom tárgya, jól látom, hogy az üzemanyagár változása a kutakon tapasztalt árakban nem jelenik meg. Ez biztos, hogy nem látja jól. Hát a nagy kereskedelmi árváltozást fogják bejelenteni, és akkor általában azt át is viszik, mert miért ne tennék. Uh-huh. Ha ugye drágul, akkor ugye saját kontójukra biztos nem fogják lenyelni, vagy csak egy részét fogják lenyelni, ha meg olcsóbodik, az meg vevőmágnes, úgyhogy ez nem olyan egyszerű, hogy meglépem, nem lépem. Aztán Lőpapa is ír, de őt meg hát nem is tudom. Hát én felolvasom szó szerint, aztán majd
ne
lesz valami.
Ne olvasd fel szó szerint, az a lényeg, hogy olvasd fel úgy, ahogy kell.
De azt nem tudom, mert belekever állandóan nyelvileg.
De én most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy hátam van a mikrofon, nem látom.
Morgan Freeman kartársak mondhatnám, hogy nem vannak túl sűrűen a dobozosok, ami momentán igaz is. Na, te, ez a nem igazán mag sűrűség a felbontások miatt pillanatok alatt feltolódik, és olyan pitty és puttyot okoz, hogy csakna. Úgyhogy csak óvatosan. Érdekodoltad? Mert én nem.
Azért mondom, hogy úgy kell felolvasni, hogy normálisan. A mag az egyébként a nagy lett volna szerintem.
Zsuzsikán, megjöttek a rajongók, fotót a Millásra hármótokról, lesz ilyen, üdítő hang az éterben, írja Gyuri, úgyhogy eddig jó, csak így tovább, majd elrontjuk a végére, nyugodj meg. Azt mondja, a fóliás sportszeret ütközik a törvénnyel? Mert hogy olyanokat szoktak lefóliázni, ami ütközik, törvénybe ütközik. Hát lehet, hogy ez lehet a hátterében ennek a
ez alufólia, az teljesen más. Köszöntsük inkább
az... Az még veszélyesebb, mint a siba.
Ibolyákat, az véd a rossz gondolatok ellen. Egyébként lehet a következő az alufóliázás lesz, nem? Hogy mindenki csináltat magának ilyen alufólia sisakot, hogy nehogy bejöjjenek a rossz, és akkor mint a Szent Korona, tudod, így különböző dolgoktól megvéd.
Igen.
Más dolgokat pedig ki tud sugározni.
Na jó, tehát köszöntjük az ibolyákat, igen, az alberteket, az urlikokat, a vénuszokat, van vénusz ismerősetek?
Nekem nincs.
Nekem
ajándokoknak
sincs.
Is ma van a névnapja.
Nem, ezek egyik se.
Donatella.
Költöny viszont biztos van, csak nem tudom, hogy... Mert ugye a hagyományőrző körökben vannak ilyen nevű emberek, csak nem tudom, hogy úgy hívják-e, hogy kötöny.
Az
egy
kun
vezér
is.
Volt. Beledobták egy gödörbe, le kivégezték.
Szegény.
Szülinaposok közül is van néhány, akit érdemes megemlítenünk ma reggel.
No.
Hát én elharagudjatok már, hogy így a női minőségemet hozom előre, de hát Mata Harinak. Mata Harinak is ma van a
1876-ban született Mata Hari, Margaréta Gertrúda Celle, akiről Katona Csaba kiváló mesél a múlt rovatot tartott egyszer, úgyhogy érdemes a millásreggeli.hu-n megkeresgélni a Mata Harit. Egy nagyon érdekes történet.
Nagyon, és egyébként ma azt hiszem úgy mondanánk a pszichológiában, hogy akkor traumatizálódott, amikor elvették tőle a gyerekét, és azt mondta az életnek, hogy all in, akkor elveszek a párizsi éjszakába, és gyakorlatilag onnantól egy egészen izgalmas életet élt, és megihlette a filmrendezőket is, nagyon jó színésznők játszották előtt, mint például Géta Garbo, vagy Gábor Zsazsa. De egyébként aki az én fantáziámat nagyon megfogta a mai szülinaposok közül, az Bruce Dickinson.
Igen, az nagyon jó.
Az a miénk.
Nagyon jól tetted.
Az Iron Maiden énekese, mert hogy egyébként az Iron Maiden 100 millió eladott albumnál tart most már, és elképesztően izgalmas az ő élete. 81-ben lépett be ugye az Iron Maidenbe, 93-ban kilépett, kicsit kalandozott, aztán 99-ben vissza, de közben írt regényeket, volt saját rádióműsora a BBC Six Musicon készített egyébként dokumentumfilmeket is, forgatókönyveket írt, és azon gondolkodtam, hogy vajon az életközépi válsága akkor lehetett, amikor tudjátok, kereskedelmi pilóta volt.
Igen.
És 12-ben alapított egy saját repülőgyártó, vagy hát repülőgépjavító céget, és az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor volt egy ilyen mélypontja, amikor azt mondta, hogy na jó, akkor valami újat kezdek a civil életemben is.
Nem tettem le semmit az asztalra ideje,
valami sikeresen lábon kihordott, egy komoly betegség, és ezen kívül kiváló törvívó Bruce Dickinson.
Ráadásul meg az is, igen.
Úgyhogy egész komoly szinten, tehát nem csak egy ilyen amatőr szinten, de ez a sportemberény a színpadon abszolút látszik. Tehát,
meg ahogy egy jó pali, komolyan mondom, jó képű.
Tiszta energiabomba, össze-vissza rohangál, korát meghazudtoló módon, egyébként nem is olyan
ez
öreg.
Megvan az az élmény, amikor ilyen nagy kedvenceid miatt aggódsz. Tehát, hogy ugye felnőttünk ugye fiatal koromban, és akkor nem tudom, én például a Billy Idol koncerten voltam egyszer, és ott tényleg aggódtam a művész úrért, hogy meg fog halni a színpadon, mert ez már nem neki való. Egyedül Iggy Popnál éreztem azt, hogy ez elpusztíthatatlan, és videófelvételen még a Rolling Stones frontemberéről, még Jaggerről tudom elhinni, hogy kortalan.
Én Tina Turnerről gondoltam az gyerekkorom, amikor megláttam a zenebutikba, hogy hát ez a néni nagyon szegény lehet, hát ilyen rongyokban van a színpadon, szóval, hogy így nekem az volt a meggyőződésem, hogy
fordítva
volt. Komoly baj lehet ennél a néninél, bár jó a hangja, tehát
hogy én az Iggyért aggódtam Veszprémbe.
Most?
Igen, ott volt egy pillanat, amikor, tehát figyelj, zseniális volt, és hogy is mondjam, motiváló, hogy egy ilyen ember még ott ezt meg tudja csinálni, amit a színpadon, de tényleg volt egy pillanat, és a kulisszák mögül el is árulták, hogy ott azért volt egy rész, amikor nem volt biztos, hogy vissza tud jönni, úgyhogy kellett neki adni egy kis vitaminkoktélt, hogy működjön a dolog.
Ja, hát az Aerosmith már nem bírja, ők már abba hagyták.
Na, de és az az igazság, hogy megint hát csak egy ilyen gyermekkori...
Az egy nagyon komoly sztori. Valljuk be, 54 vagy 55 év folyamatos zenélés után. Uh-huh.
Bedobták a törcsit, mondták, hogy köszi hát
igen.
Szevasztok.
Nem, erről lemaradtam, viszont gyermekkorom emlékei felidézése céljából voltam egyszer Bécsben Bon Jovi koncerten, és 3 számig nem ismertem fel az előadó művészt. Mondom, lecserélték, jó messze ültünk, nem vittem távcsövet, mondom, de ez nem a Bon Jovi hangja, te. De biztos, hogy nem. És lement 3 szám, és akkor addigra melegedett be a művész, és utána tényleg elhittem.
Túl elszaladtunk a Bruce Dickinsonnal, pedig igen. Itt van még David Duchovny.
Ezt direkt neked hagytam az utolsó kettőt. Azért beszélgettük szétszana az egész popzeneipart a Zsuzsival, mert én nem mertem Nyelveszkék Andrást
imádom.
Indítani.
Ezt 10 éven keresztül bemondták ugye a magyar televízióban, hogy Duchovny. David Duchovny.
De egy élvezet, ahogy kimondod, ugye? És kifigurálzod, ugye? Endre. Látom az arcodon.
Ez nem élvezet, hanem az fájdalom. Az, hogy mondjuk az, hogy Harley Davidsonnak mondjuk, vagy Paypalnak magyarul, azt megszoktam, mert ez van. De hogy a valakinek a nevét, és Charlize Theron is.
Hát ez egyszerűen ment. Azt hittem, ezt is fogod cifrázni.
Az egyik kedvenc színészem egyébként, mert azt már korán észrevettem, hogy gyakorlatilag, ha Charlize Theronnak más frizurát adnak, akkor más színész van a vászton. Tehát annyira érdekes arca van, hogy egy frizura teljesen megváltoztatja, és persze nyilván a színészi tehetsége a karakterét. Játszott ő kőkemény, mi volt az, kamionsofőr, gyilkos nőt, akit igen. Rá se lehetett ismerni.
Nagyon tehetséges. Egyébként én csak a Sean Penn miatt irigylem.
Na tessék.
Meg volt neki, de, vagy Sean Penn? Hát nem tudom, hogyan volt közelítsük.
Volt köztük valami villámlás. Igen, aha. Valami komoly kapcsolat, de szerintem iszonyat jól mutattak együtt, szóval én nagyon szerettem, hogy ők együtt voltak.
De oda vagy Sean Pennél?
Nem tudom, vagány.
Sean Penn az igen. Vagány, igen. A világ
volt
második
egy dokumentumfilmbe szaladtam bele, a orosz-ukrán háború kitörésekor játszódik Kijevben, Sean Penn és a stábja rohangál fel és alá, azt nem tudom, láttátok.
Igen.
Ott őrte is kicsit aggódtam. Kialvatlan volt, gyűrött volt, nem tudom, hogy micsoda. Teljesen.
Na hát pont emiatt kedvelem én őt, mert van egy mélysége, meg ugyanakkor egy ilyen nagyon, valószínűleg egy nagyon szenvedélyes férfi lehet, tehát olyan nők voltak mindig mellett, akik vagy nagyon gyönyörűek és tehetségesek voltak, ugye Madonna is az első szerelmének tartja őt. Úgyhogy Szerintem
hát kevesen tudnak
jó
úgy részeg és másnapos embert játszani, mint Sean Penn, az biztos. És tényleg a kedvenc szerepem tőle az a Woody Allen film, a világ második legjobb gitárosa. Zseniális, tehát azt akárhányszor meg tudom nézni. Na hát akkor Bruce Dickinsonnak nagyon boldog születésnapot.
És külön köszönöm, hogy ezt választottad, mert ez régi gumicicám, ugye? És indiános. Hallgassuk csak a szöveget, minden mondat arany.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No, akkor
azt
nézzük
meg. Azt hozzáértő, igen, hozzáértő. Rock újságírók, hogy ez nagy zicser volt. Nem lehetett kihagyni erre a felvételre, úgyhogy kedvenc a tróper, de ez is libabőr, mondta a kedves hallgatónk, köszönjük szépen. Na, nagyon röviden és gyorsan a sajtóval, mert alig lesz idő a tőzsdére.
Hát a Népszava ír egy debreceni hírről, miszerint, noha korábban csak logisztikáról volt szó, mégis összeszerelő üzemet létesít a kínai akkumulátorgyártó cég egy debreceni állami telephelyen. Közben újraindult a Bátony terenyei bontó, a kormányhivatal szerint minden hiányosságot kijavítottak. Úgyhogy várható volt, hogy minden az önkormányzati választásokat befolyásoló kérdés csak július 9-e után hoznak nyilvánosságra a debreceni akkumulátorgyár ügyében. Így történt egy telephely esetében, amit a kínai CATL bérel. Mint elmondták, korábban a városház arról tájékoztatta őket, hogy csak logisztikai egység lesz, már azonban kiderült, hogy összeszerelő üzem jön létre ott, amely az eddigi kérelemben szereplő 40 gigawattos gyártókapacitást 49,2 gigawatt per órára növeli. Emiatt másodszorra módosítják a kormányhivatalhoz benyújtott környezethasználati engedélyt. Debrecenben tehát.
A portfólió lehet olvasni egy nagyon izgalmas cikket arról, hogy nincsenek könnyű helyzetben a norvég lazac halászok, ugyanis a probléma rendkívül összetett. Figyeljetek, iszonyú izgalmas egyébként, mert hogy először szokatlan kemény tél csapta oda a termelést, aztán pedig az El Niño éghajlati jelenség rekordmennyiségű halpusztulást hozott, és attól tartanak, hogy ez a folyamat egyébként tartós lesz. 17%-kal pusztult ki egyébként ez a lazac állomány, legalábbis ezt mondta a Norvég Állatorvosi Intézet. Ez már a gazdasági teljesítményben is meglátszik egyébként, mert hogy a GDP 2%-át adja a lazac export Norvégiának. Ez számukban mérve azt jelenti, hogy több mint 1 millió tonna és 11 milliárd dollár bevétele származik az országnak ebből. Egyébként a nehézséget az okozza, hogy igaz, hogy van egy olyan vakcina, amivel ezeket a tengeri parazitokat meg tudják állítani az állományban, ami a pusztulást okozza, viszont más dolgokkal kapcsolatban, más betegségekkel kapcsolatban érzékenyebbek lesznek az állatok. Ráadásul rendkívül fontosnak tartja a norvég állam azt, hogy védjék az iparágnak a hírnevét, ezért arra kérik a termelőket, hogy próbáljanak meg prémium minőségű lazac termékeket előállítani, ha nem túl jó minőségű alapanyagból is. Ez pedig azért nehéz, mert alapvetően munkaerő hiánnyal küszködik az ágazat, úgyhogy tényleg rendkívül összetett a probléma.
Igen,
erről
és akkor
olvasni
nem beszéltünk arról, hogy tele van ólommal, meg higannyal, meg mindennel.
Ezek színezik a húsukat, mert hogy hát a vadlazac a szürke, és erről... hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az narancssárgás,
hogy a viszonylag gyenge minőségű alapanyagból, tehát lásd, lazacokból próbálnak valamilyen prémium minőséget előállítani, és hát nyilván akkor hozzá kell nyúlni ilyen. Mi?
Hát az a japán cucc, tudod, ja, az
igen,
a tojásos halkeverék.
Nem személyeskedjen.
Nem személyeskedek. Na, nem. Szóval, tényleg ez kemény ügy, én is néztem ezt a lazacos sztorit. Egy gyors hírt még, azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy megvan a running mate-je Kamala Harrisnek, szerintem, és jó sok sajtó visszhangot néztem, komoly ellenfele lesz J.D. Vance-nek. Tim Walz, Minnesota kormányzója, akit választott, egy karakán pacák, aki két lábbal a földön jár, és a mezőgazdasághoz és az ottani emberekhez tud szólni, tehát az amerikaiakhoz, akiket eddig elvileg nem tudott megszólni. Az volt a kérdés, a többen írták, ugye a Fox News többek között ABC, CNN, stb., hogy az volt a kérdés, hogy a Shapirót választja a legnagyobb swing state billegő államból, Pennsylvaniából, mert az, ez stratégiailag nem lett volna rossz, de úgy tűnik, hogy a másik nagy állam, a Minnesota viszi el, mert ő egy tényleg a nép fia, ugyanúgy, mint a Vance, úgyhogy izgalmas a helyzet most. Azt nem lehetett előre látni, hogy ekkora momentumhoz tudnak jutni a demokraták, úgyhogy felcsillant a demokraták számára a remény ezzel is, hogy meglátjuk, hogy élni tudnak-e vele. Na, akkor nézzük, hogy mi történt a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Milyen visszaesés, hát milyen visszaesés, megint erősödött a Bux, igaz, csak 45%-ot 70.321 pontig, de jó volt a hangulat a nemzetközi piacokon, és majd Endre elmondja, hogy miért. A vezető papírok Budapesten egy kivételével erősödni tudtak, a Telekom esegetett 4 kemény forintot, az 4%, 1052 forinton állt meg végül. A Richter viszont a gyors jelentése után egész jól teljesít, 9960 forinton zárt, az 1% fölötti plusz. 0,5%-ot erősödött a MOL, 2760 forintig, az OTP pedig 0,17%-ot, 17250 forinton állt meg a bank részvény, és azt nézem, hogy a deviza piacon mi újság, 397,80 körül van az euró a forinttal szemben, úgyhogy ott is kezdenek megnyugodni,
hát
a
igen,
kedélyek.
Mert ugye abban a pillanatban, ahogy jó volt a hangulat a tőzsdén, a forintot megint odavágták, és 400 közelébe került, úgyhogy izgalmas a forint árfolyamon is nézve
hátra, a részvényeket. Viszont ne dőljünk hátra, mert Warren Buffett, az omahai bölcs, a befektetők apostola egy rakat készpénzen ül. Uh-huh. A portfólión lehet olvasni egy cikket arról, hogy lehet, hogy már az összeomlásra készül, mert eladott egy csomó részvényt, viszont nem költött el az abból kapott pénz más részvényekre, ül rajta.
Aki viszont a volatilitás indexre tett, a félelem indexre, az viszonylag jól tett akkor, amikor beindult az izgi, volt az 140%-os pluszban is, most meg aztán utána volt 60%-os mínuszban, egymás után brutális egyébként. Most 30%-os mínuszban van, mutatja ez is, hogy mennyire megnyugodtak az amerikai piacok, 1% körüli pluszban az S&P, a Dow Jones és a Nasdaq is. A Midcap Index, a Russell 2000-es 1,2%-os pluszban van, és hogyha megnézzük az európai tőzsdéket, ott is egész jól szuperált minden, kivéve Párizsban, ott egy enyhe visszaesés volt. A Hang Seng azonban, illetve bocsánat, a Nikkei azonban 3%-os pluszban van, a Hang Seng 1,5% körüli pluszban, és hát Ázsiában is azt lehet látni, hogy tele van minden pluszokkal. És Amerikában a céges szinten is úgy tűnik, hogy megtalálták újra az erőt a különböző papírokban. Kiemelendő a Lumen Technologies második a sorban volumen tekintetében 93%-os plusszal. Hát ez valami egészen brutális. Az Nvidia tovább emelkedik, most 3,8%, viszont az Intel az, ami nagyon nem van jó bőrben. Erről majd külön beszélünk szerintem IT rovatunkban, hogy az Intel-el mit lehet tenni. Megint visszacsúszott most 1,5% körül, és eléggé elő van a sorban, tehát nagy mértékben kereskedtek vele. A Tesla is egy picit emelkedik, az AMD szintén csökken, úgyhogy Uber Technologies 10% fölötti plusz, ezt direkt ki akartam még emelni, illetve a Warner Bros. Discovery is 4%-os mínuszban van, úgyhogy ő neki viszont annyira nem volt jó a tegnapi nap. Minden esetre vissza a normálishoz Amerikában, hiszen megmagyarázták, hogy mégsem lép érvénybe a zámszabály, még sincs recesszió. Ja, nincs recesszió, akkor nincs semmi baj, akkor oké, mehetünk visszakereskedni, úgyhogy egy nap pánik, vagy hát mondjuk a Nikkei esetében 2, amivel a története legnagyobb bukását szenvedt el 2 nap alatt, de aztán ez úgy látszik, hogy visszajött.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát Schmidt Andit várják a munkaállomásán. a kollégái, meglátjuk, hogy ő hozzáteszi-e a magáét a persze, mai GDP termeléshez. Minden esetre az Iron Maiden dobszólójára megjelent, igen. Igen, de most inkább híreket várnánk tőle. Sok szeretettel, reméljük összejön, drukkoljatok velünk együtt.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
7 óra 10 perc van, jó reggelt ki az ágyból, hétarvok, a GDP nem termeli meg magát helyettetek, úgyhogy menjünk el és foglaljuk el a munkaállomásunkat, és ott nagy odafigyeléssel és intenzitással dolgozunk, hogy a lángoktól ölelt kisország utolérje végre Bulgáriát. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, és képzeljétek el, hogy három műsorvezető van, meg is kérdezi utolérhetetlen mézes mázossággal az egyik hallgató, hogy ki az édesítő a mai kávéban. Hát ki más lenne, mint Nyúl Zsuzsi.
Jó reggelt, sziasztok, GDP termelésre jelentkezem.
Helyes.
Ezen kívül itt van Mihálovics András.
Na meg a Kántor
Endre. Igen.
Na,
nézzük a korai akkor. Óra ellenére balesett van Kőbányán a Kőér utcában, a Gergely utcán álló sávlezárásra kell készülni, és van SMS, WhatsApp és Viber számunk is, az 0630-6980-980. Kis pontosítás, az ember, aki evett vadlazacot Brit Kolumbiában, hú, de irigylem érte, csendes óceánból kifogott vadlazacot ettem, és annak nem szürke, hanem gyönyörű rózsaszínes piros volt a húsa, írja Szilvi.
Meg az alaszkai, ugye az, aminek ilyen szürkés, egyébként meg többféle van. Van nyilvánvalóan attól függ, hogy mit eszik az állat, de azt, hogy olyan nagyon piros, nagyon, vagy nagyon ilyen élénk narancssárga, azt nem természetes úton éri el.
Igen. Volatilis-e a volatilitás index?
A tenyésztett, igen, volatilis, nagyon
na,
volatilis.
Hát ez az, észrevették. És nem kilowatt per óra, hanem kilowatt óra egyben igen. Per nélkül, azt meg én botlottam el nyelvileg, úgyhogy szerintem mindent rendbe tettünk, haladjunk tovább Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
A vonalban itt van velünk Molnár Zsuska, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát gondolom, milyenkor pihentek Budapesten, minden rendben van.
Minden rendben, nincsen
nincs
semmi
fennakadás. A nyárókelők is tehát, pihennek, nincsenek bejelentések, nyaral, mindenki nyaral, minden nagyon rendben van. De nem. Menjünk is a Dohány utcába egy kicsit, ott van némi pittyputya, amiről muszáj beszélnünk.
Igen, a Dohány utcában, ez már nem egy teljesen aktuális történet, mert még márciusban érkezett hozzánk egy bejelentés, de aztán a válaszok kicsit elcsúsztak, úgyhogy az Erzsébetváros rendészeti igazgatóság válaszolt, még volt egy-két levelezés, úgyhogy igazából most még itt júliusban folyt erről a diskurzusa, felületünkön a járókelő.hu-n. Itt ugye az volt az alapvető problémája a bejelentőnek, hogy a Dohány utcában két építkezés is folyt, ami miatt ugye a járókelőknek át kellett menniük a túloldalra, de ez két egymással szemben lévő építkezés volt, tehát itt így cikázni kellett a egyik oldalról a másikra, és felvetette, hogy mi lenne, hogyha egyébként a parkolósávot mondjuk az egyik oldalon egy rövid szakaszra megszüntetnék, és akkor folyamatosan lehetne közlekedni egy oldalon, és nem kellene mondjuk cikázni a forgalomban.
Uh-huh. Jogos felvetés, mi tagadás?
Igen, illetve itt a terelés, tehát a gyalogos terelés, hogy át kell mennie, ugye szoktak táblákat kitenni, amivel jelzik, hogy itt egy rövid szakaszon valamennyi idő múlva le lesz zárva a járda, és akkor van egy nyíl, ami mutatja, hogy át kell menni a túloldalra, és ez sem volt jól kihelyezve, tehát pont a járda felé, befelé, ahol az építkezés folyt a felé mutatott a nyíl, szóval, hogy ezeket nehezményezte itt a bejelentő, és tulajdonképpen az volt a meglepő számára is, meg számunkra is, hogy nem nagyon értette ezt a Erzsébetváros rendészeti igazgatóság, hogy mit is szeretne a járók előtt, tehát hogy ő válaszolt, hogy itt az építetőknek van közterülethasználati engedélye, meg mindenféle más engedélyük, ami miatt teljesen oké, ahogy itt történnek a dolgok. Tehát ugye egyáltalán nem értette ezt a tereléses dolgot, hogy miért lehet az veszélyes, hogy nagyon rövid szakaszon cikáznak a járókelők a forgalomba. Ugye ez ilyenkor a járókelőknek sem, meg egyébként az autós forgalomnak sem a legoptimálisabb, úgyhogy ezt igazából azért hoztam, ezt a bejelentést vagy jelzést, hogy illusztráljam, hogy itt az ilyen építkezéseknél vagy útépítéseknél nagyon sokszor probléma ez, hogy a terelés nem jól működik a gyalogos forgalomnak vagy a kerékpáros forgalomnak a terelése, nincs jól kitáblázva, és hát itt látható módon nem nagyon értik ezt sem, hogy itt hogyan lehetne például egy nem túl bonyolult intézkedéssel könnyebbé tenni a gyalogosoknak a dolgát, és szerintem egyébként az autóforgalomnak a helyzetét is megkönnyíteni.
Volt egy másik nagyon izgalmas bejelentés, és engem tényleg nagyon személyesen is érdekel, hogy megoldódott el, mert 16 éve érvénytelen műszakival parkolt egy autó második kerületben, és
az
a
igen.
Papírok szerint egyébként 2008 márciusa óta nem volt érvényes műszakia. Na most a dolog háttere...
Nem a Frey Tamás kocsia volt.
De várjátok, az a dolog háttere számomra, de Zsuska majd biztos kiegészíti, hogy milyen régóta élhetett ott ez a bejelentő? Tehát, hogy valószínűleg nap mint nap elment emellett az autó mellett, végignézte az amortizációt, nincs gazdája, nem benőtte a borostyán, érted? Történt ezzel kapcsolatban valami, és Zsuska megoldódott ez a bejelentés?
Igen, ezt nem tudjuk, mert a második kerületi városfejlesztő ZRT írt, hogy július 31-én, hogy intézkedni fognak, de nem kaptunk még sem
hát tőlük, izgatottan várjuk tényleg, hogy mi lesz
a bejelentőtől. Egy picit kiigazító, amit mondasz, vagy egy picit bonyolultabb ez a dolog, mert ugye az, hogy 16 éve nincs műszakija ennek az autónak, hát igen, nem tudjuk, hogy 16 éve itt parkolt-e, méghozzá azért nem tudjuk, mert van egy ilyen nagyon okos kis dolog, van egy olyan, hogy járműszolgáltatási platform, ami egy nyilvános adatbázis, tehát igazából mindenki rákereshet autókra, rendszám alapján én bevallom, hogy nem jártam még ebben a rendszerben, de nagyon sok bejelentőnk használja.
Megtette, ez biztos.
Igen, és ez a bejelentő is, aki ezt jelezte, ő megtette, hogy megnézte, hogy itt van egy rendszám, és hogy ez alap, tehát gyanús volt neki nyilván, hogy már nagyon régóta itt áll ez az autó, de valószínűleg nem 16 éven keresztül követte itt az eseményeket, és hát azt sem tudjuk, hogy kerülhetett ide ez az autó, mert ha mondjuk 16 éve itt áll, ahogy te mondod, akkor az ugye elég érdekes, hogy addig senki nem vette ezt észre, hogy innen el kellene távolítani. Hogyha meg lejárt műszakival közlekedett, tehát mondjuk esetleg azt csinálja, hogy valahol állt eddig, akár közterületen, akár magánterületen, és aztán ide parkolt, ugye az is egy érdekes szituáció. Hát igen, itt egy
hát meg fizeti a kötelezőt, mert ugye van rendszám rajta, tehát lehet, hogy kötelezője sincs, bár az meg nem jó, mert hogyha meg nem fizetsz a kötelezőt, akkor ilyen napi díjat kell fizetni, ami meg elég horror, tehát fizeti a kötelezőt, de műszaki vizsgára nem viszi a kocsiját.
Hát azért állt olyan sokáig ott, nem akarta használni, és úgy volt vele,
nagyon
hogy
csúnyák a hallgatók, szerintem Ács kocsia volt, aki így próbálta kihibbekkelni, hogy elérje az all-time minősítést olcsóbban. Ezt véli a hallgató, de erre nem kell reagálni a Molnár Zsuskának. Szerencsére elég, ha
igen,
mi
nem
reagálunk
tudom,
erre.
Sajnos.
Viszont nekem a kedvencem... Ja, bocsánat, még nincs vége a sztorinak.
Nem, csak annyit akartam mondani, hogy azért is érdekesek ezek a lejárt műszaki is autók, és hogy hogyan állnak ezek közterületen, hogy ennek egyébként nagyon változó kerületenként a kezelési módja, tehát hogy nincs ebben egységes álláspont Budapesten, ahogy mi látjuk, tehát hogy a különböző közterületfelügyeletek, különböző önkormányzatok nagyon másképp járnak el ilyen elhagyott autók esetében. Van, aki szerint akkor lehet elvinni, hogyha nincs rajta rendszám, itt ugye van rendszám, de nincs érvényes műszaki, van, aki szerint akkor, hogyha nincs érvényes műszaki, tehát hogy nagyon különböző féleképpen értelmezik a jogszabályokat a különböző kerületeknek a jogászai. Ez egy ilyen érdekes dolog, mi minden esetre azért bíztatjuk a hallgatókat, hogy ha olyan autót látnak, aminek tényleg nagyon gyanús, hogy mert nagyon régóta ott áll, vagy minden nap találkoznak vele, és ott áll, akkor ezt nyugodtan jelezhetik a közterületfelügyeletnél, vagy nálunk is, mert ezek az autók nyilvánvalóan parkolóhelyeket foglalnak, ami azért egy értékes hely.
Igen, a kedvencem, ami ezekből az elhagyatott autókból, ami van 43 darab Mikulás csomag is dekorálva, igen, mert igen, az éber parkolóőrök mindig odarakják, és akkor, hogy nehogy már megúszza.
Hát teljesítménybérezés van.
Valaki befizeti.
Tehát, van a tuti helyem, tudod, a bérkiegészítésből, amit minden hónapban megkap.
Szerencsétlen, a műszakit se tudja kifizetni, igen, amúgy a bírságot igen. A végén.
No, helyzet viszont... a Lánchíddal?
Igen.
Betartják ezt ott az autómentességet?
Vannak egyenlők, és vannak egyenlőbbek szerintem.
És ide is kamerát igen. követelnek egyébként a bejelentők.
Igen, igen. A kamera az, ami ötletünk volt itt, csak hogy így a hallgatóknak is mondjam, hogy miről van szó, hogy ugye a Lánchídra nem lehet autóval felhajtani, és itt a bejelentő azt tapasztalja, hogy de mégiscsak fel lehet, és érdeklődött is a közterület felügyeletnél, hogy hát itt mi történik ilyenkor, akik azt mondják, hogy hát ők minden esetben azokat, akik autóval átkelnek a Lánchídon, azokat észreveszik, megbüntetik, de hát ő meg nem ezt tapasztalja, szóval, hogy ő meg azt tapasztalta itt a bejelentés szerint, hogy sok autót lehet felhajtani a Lánchídra, és érdeklődött a közterület felügyeletről, hogy ezek szerint, ha ez ilyen simán megtehető ez a dolog, akkor vannak-e ilyen ingyenes napok, amikor föl lehet hajtani büntetés nélkül?
Hogy ne lennének?
Ez a mi javaslatunk. Úgyhogy ez a mi javaslatunk volt, hogy ezt érdemes lenne azért ellenőrizni ugyanúgy, ahogy mondjuk nem tudom, trafipaxok kint vannak, tehát hogy a kamerát föl lehet szerelni, nyilván annak akkor van értelme, hogyha ezt valaki nézi és ez alapján büntet, de hogyha ez így megtörténik, akkor ennek lehet egy visszatartó ereje.
Igen, meglátjuk.
Nagyon sok helyzetben azt látjuk, hogy sajnos, tehát hogy nem elmarasztalva a közterület felügyelőket, de hogy nem tudnak 24 órában mindig mindenhol ott lenni. Ugye például parkolásgátló elemek telepítését is mi azért javasoljuk, vagy támogatjuk bizonyos helyeken, mert egyszerűen a közterület felügyelet nem tud mindig mindent ellenőrizni, ezt sem, például a tilosban parkolás sem, tehát hogy nem tudnak egyszerűen 24 órában mindig mindenhol ott lenni, de ennek ellenére azért vannak eszközök, amikkel betarthatóak igen. A szabályok, vagy jobban betarthatóak.
Az én kedvencem mindenképpen az, ami az Endréjé.
Mi az én kedvencem?
Hát nem az, hogy a következmények és felelősök nélküli ország ja. Csíboraszója Sibrik Miklós utcai felüljáró? De.
Ez egy nagyon jó sztori.
Ez imádtam ezt a kezdődik. Igen. Miről is van szó? Fejtsd ki, légy szíves, Suska.
Igen, Sibrik Miklós úti felüljáró, és hát a bejelentő egyébként nagyon alapos, és nagyon utána járt mindennek, tehát ő még a Sibrik Miklós úti felüljáró terveit is megnézte, tehát hogy annak idején hogy tervezték ezt a felüljárót, és tulajdonképpen ő azt panaszolja itt el nekünk, hogy hát itt a hallgatók nem látják a képet, de tényleg szóval gyakorlatilag egy tó alakul ki elsősebb időszakok után a felüljáró környékén, de ugye egy nagyon nagy tó, tehát hogy itt nagyon magasan áll a víz, tehát gyakorlatilag ott áll, sarasodik, mocsarasodik ott ez a terület, mert szinte ott oda költöznek a kacsák, és hát ő megnézte a terveket, és látja, hogy így a csapadékvíz elvezetés az a tervezés során is kimaradt.
Itt egy félreértés van, ez a szivacsváros koncepciójának egyik iskola példája, nem? nem lehet, hogy valaki igen. ennyire nem gondol erre a dologra. Ez csak szándékos.
Igen, lehet, de akkor ott úgy szokták, hogy ültetnek fákat is, és akkor ezek a fák tulajdonképpen elnyelik ezeket a vízgyűjtő területen megmaradt
hát figyeljetek, lehet, hogy egyszerűbben megoldod, nem probléma.
Nem teljesül. Igen. Szóval, hogy itt az a probléma, hogy senki nem foglalkozik egyrészt ezzel a dologgal, ez az egyik probléma, és hát ő most itt 6. éve küzd ezzel az egésszel, és hát én itt összeírtam, hogy most egyébként már a 7. illetékeshez megy be, de hogy itt sok illetékesről többször lepattant már, tehát hogy a DKK-ról már 3-szor lepattant, főpolgármesteri hivatal különböző osztályaitól már 4-szer lepattant, de járt a fővárosi csatornázási műveknél, a Budapest közútnál, 19. kerületnél.
Jaj, de szokta, elkapta a flót, én azt gondolom.
13. kerületnél. Igen, tehát, hogy itt mindenki passzolgatja ezt a dolgot, senki nem csinál semmit, és hát ugye arra is figyelmeztet itt a bejelentő, hogy ennek a felüljárónak a tervezésekor, tehát ezt nem úgy tervezték, hogy ez egy, nem tudom, folyóban álló felüljáró, tehát azért itt hogyha rendszeresen ilyen nagy, tehát a csapadékvíz ennyire megállott, akkor ez amortizálni fogja magát a felüljárót is, és hát nyilván a környéket is bizonyos szempontból. Ő egyébként útfotókat is készített, ahol látszik, hogy így a hordalék lerakódik ott a környékbeli utakon. Szóval hát ez egy ilyen érdekes helyzet, én itt a járókelőn belül is így említettem, a többieknek is mondták, hogy ők is nagyon izgatottan figyelik, hogy hát ha történik valami az ügyben, hát most már 6 éve nem, úgyhogy nem tudom.
Van valami tippetek egyébként arra vonatkozóan, hogy hova kellene még fordulnia, hogy végre meghallgassák, és végre történik valami előrelépés a dologban?
Ezt is jelzi itt egyébként, tehát tényleg egy nagyon alapos bejelentőről van szó, akit nagyon érdekel ez az ügy, és gondolom bosszantja, hogy semmi nem történik, és ő itt egy korábbi bejelentésben így szépen összegyűjtötte, hogy már hol járt ez a panasz, és akkor ő itt jelölte is, hogy ki a valódi illetékes, szerint a 19. kerület Kispest önkormányzata, és itt különböző részlegeknél járt már ez a bejelentés, vagyongazdálkodás és városüzemeltetési iroda, tehát szerinte ők a valódi illetékesek. Okay. Nem tudjuk, hogy miért nem történik semmi.
Van
ezután.
Még időnk. Földtörténeti mércével mérve néhány ezred másodpercet sem ért el.
Igen.
Köszönjük szépen, Zsuska, megint impulzív volt, és vérnyomás növelő,
szeretném,
és ez volt a cél.
Szeretném a hallgató figyelmét felhívni, hogy nem házmesterország vagyunk,
de
bejelentés nélkül semmi nem megy, hanem itt arról van szó, hogy egy közösség, egy városi lakosság szól, hogyha valaminek nem tetszik neki, és valamit máshogy szeretne. Tehát azért egy kicsit van különbség, de közben értem, hogy mit ír.
Igen, ezt lehet jelezni, tehát, hogy az igényeinkről, csak hogy mondom, hogy nem csak közterületi hibákat lehet bejelenteni, hanem egyébként igényeket is meg lehet fogalmazni, ha valaki szeretne valahova, nem tudom, hogy egy fát ültessenek, vagy bármi
hát, aki
más.
Aki szeretné kicsit jobban érezni magát a közterületeken, azok igen. Azzal lehet hozzátok fordulni. Köszönjük szépen,
köszönjük.
Zsuska!
Én is köszönöm!
Szia! Molnár Zsuskával beszélgettünk, a járókelő közhasznú együttélet kommunikációs koordinátorával. Azt írja egy hallgató, nem értek egyet vele, hogy a hallgatói kör szellemileg képes arra, hogy fajsúlyosabb Budapesttel kapcsolatos ügyekről hallgasson, mint hogy a gyalogosoknak ki kell kerülnek egy építkezést. Az a baj, hogy azért nem értek vele egyet, mert hogy ettől az apró bosszúságoktól lesz kicsit rosszabb élni, meg közlekedni, meg boldogulni a fővárosba, úgyhogy ezek is hozzá
tesznek. Ezek a pici dolgok hívják fel a figyelmet. A nagyobb visszásságokra mindig, úgyhogy ennek a rovatnak egyszer egy hónapban ez a feladata, hogy erre hogy erről beszéljünk. Na, akkor jövünk hamarosan egy nagyon érdekes témával, mi lesz velünk tengeráramlat nélkül, a 2030-as évek végére összeomolhat az Atlanti-óceán egyik fontos áramlási rendszere, ez pedig az egész bolygó időjárására jelentős hatással lehet. Fehér Dóra tengerbiológus jön ide a stúdióba, előtte azonban visszareppenünk, lezárjuk a rovatot.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Szóval visszareppelünk előtte 1999-be, és utána fogjuk folytatni az Ámok futással.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
No kérem, akkor hogy is volt a tengeráramlásokkal, kérem szépen, mert Endre itt természetesen felült a szóvic vonatra, amelyen nincsen fék.
Te írtad oda, hogy ámok futás.
Nem én írtam.
Akkor nem, a nyúzsuzs írta.
Nem, nem, még csak nem is én írtam, mert ugye a mai beszélgetésünknek az apropóját egyébként Világi Máté telexes újságíró cikke adja, ő pedig a CNN-től vette egyébként a témát, mert hogy egy még lektorálás alatt álló tudományos állásfoglalás volt az, ami felkeltette az érdeklődésünket. Ez pedig az, hogy valóban mi lesz velünk, hogyha leáll a tenger áramlat, és hogyha itt minden felbojdul az ökoszisztémától kezdve a biodiverzitásunk keresztül, minden a tenger áramlatok miatti változásban. Na most ennek a tudományos részét próbáljuk meg úgy boncolgatni az elkövetkezendő percekben Fehér Dóra segítségével, tengerbiológus. Szia, köszi, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mert hogy óriási a probléma, ugyanis azt jósolják ezekben a tudományos kutatásokban, mert többféle ilyen tanulmány megjelent már ezzel kapcsolatban, hogy a 2030-as évek végére összeomolhat az Atlanti-óceán egyik fontos áramlatrend, ami az egész bolygó időjárására hatással lehet, és egyébként, hogyha ezen a vonalon indulunk el, ugye ma reggel már beszélgettünk arról, hogy ez például a norvég lazac termelésben már jelentkező probléma, egy finom rákötéssel próbáltunk utalni arra, hogy ennek vannak gazdasági vonulatai is, de Dóra, kérlek, mondd el nekünk, hogy nekünk itt Magyarországon mi a francnak lenne fontos, hogy amúgy mi történik oda át a tengerekben?
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, és nagyon fontos ezt megérteni ahhoz, hogy ennek a fontosságát értsük. Az az, amit sokan nem értenek, hogy a tengerek tényleg mindenre kihatással vannak, és az óceánok is. Akkor a tömegről beszélünk, hogy ez bőven befolyásolja az éghajlatát mind Európának, mind az egész Földnek egyébként. Úgyhogy ha ez a tengeráramlat tényleg összeomlik, az annak nagyon kritikus következményei lehetnek ránk nézve is. Ez például a hőmérsékletben azt jelentene, hogy nyáron plusz 40 fokosak lennének a nyarak, tehát a mostani
az 36, az a normál?
Ezen a normál.
Szuper, igen. Jó
hangzik. A négy évszakból kettő lenne, a telek viszont nagyon-nagyon hűvösek lennének, az ilyen mínusz 20, mínusz 30, hát teljesen felborulna, amit most mi jelenleg ismerünk.
Bocs, nem akarok a szavadba venni, pont egyébként erről is beszél az a portfóliós cikk, amit idéztünk, hogy a pusztulásban nem csak a nagyon meleg, hanem a nagyon hideg tengervíz is okozza egyébként a
csökkenést. De mitől állna egy tengeráramlat? Teszi fel a kérdést a hozzám hasonló laikus ember.
Igen, ez a tengeráramlat, ez annak hatására kezdett el most lelassulni, és ezért prediktálják azt, hogy majd le is fog állni, mert olvadnak a jégsapkák, és ez a jégsapka, hogy olvad, ez édes víz kerül a tengerekbe, és ez lelassítja az áramlatot, és azt mondom, azt jósolják, hogy ez le is fog állni. Ez a lassulás, ez nem csak egy átmeneti rész, hanem ez a cikk szerint le fog állni ez az áramlat.
Ez melyik áramlat egyébként konkrétan, arról talán Endre Szóvice már egy kis ízelítőt adott, de hogy ez melyik, mert nem az, amit úgy általában ismer az
igen,
ember.
Igen, ez nem a Golf áramlat. Igen, ez az Észak-Atlanti bukó áramlat, ami ugyanúgy az Atlanti-óceán áramlat rendszerének az egyik tagja, csak a Golf áramlat után következik, de ezt míg a Golf áramlatot ugye a Földnek a mozgása és a szelek befolyásolják, addig ezt az áramlatot befolyásolja a vizeknek és a sótartalomnak a mozgása. Úgyhogy ez komplexebb.
Ennek mi a szerepe ennek az áramlatnak, azt lehet tudni?
Igen, ez hát a legnagyobb szerepe az, hogy hogyan hűti és fűti, hogyan befolyásolja a hőmérsékletet ugye a Földünkön. Ez a legfontosabb szerepe. Emellett,
ja,
ugye,
ez az, amit földrajzból tanultunk, hogy a tenger melletti országok azért szerencsések, mert nyáron a tenger hűt, télen fűt. Igen.
Pontosan,
na
igen.
Jó, akkor meg vagyunk helyben.
Igen. De ez ránk is hatással van. Tehát ugye amellett, hogy természetesen a ránk más is, de ugyanúgy befolyásolja így a Kárpát-medencének az éghajlatát is.
Persze az is fontos, hogyha most így a kicsit közeli távlatokat nézzük, 2030 és 2060 között teszik gyakorlatilag ennek az áramlatnak a leállását, megváltozik a tenger minősége minden tekintetben. hogyha nem teszünk semmit, de mit tudunk tenni? Mi lesz az a pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, az már tarthatatlan? Gyakorlatilag olyan, mintha beindult volna egy folyamat, amire már nagyon nincsen ráhatásunk. Szóval konstatálják a tudósok is, eljutatják hozzánk az információt, rendben van, tudunk róla, fel tudunk-e készülni rá, hogyan tudunk erre reagálni?
Igen, hát mi, mint kis emberek, kevésbé az üvegházhatást kellene minél jobban csökkenteni, ugyanis emiatt olvadoznak azok a jégsapkák éjszakon, és emiatt kerül be az édesvíz a tengerekbe. Nyilván ezekre fenntarthatósági témákban vannak olyan kis apró dolgok, amit a mindennapi ember is meg tud tenni, de itt komolyabb politikai és a többi törvényhozás kell
ezzel
legyen.
Ezzel foglalkoznak? Tehát amikor a párizsi klímaegyezményről beszélünk, ott ez terítékre kerül?
Biztos vagyok benne, hogy terítékre kerül. Abban nem vagyok biztos, hogy ennyire komolyan veszik. Ugye ezzel az áramlattal kapcsolatban is sok információ jön. A hivatalos álláspont szerint ugye 2100-ig nem fog történni semmi. Csak a tudósok rebesgetik azt, hogy de ez hamarabb fog bekövetkezni, és ezért nehéz bármit is elérni, mert hogyha a hivatalos álláspont az, hogy 2100, akkor ezzel még nem
kicsit
foglalkoznak.
Kicsit ilyen ne néz fel érzésem de, van.
Igen. Pont ugyanez jutott eszembe egyébként.
Nem jó. Szóval, hogy is mondjam, jó film volt, meg minden, igen. De én nem szeretnék egy ilyen utolsó vacsorát.
Azt is kérdezi a hallgató, hogy földrajzilag ez hol található ez az áramlat?
Ez az Atlanti-óceán. Atlanti-óceánban található, a trópusoktól.
Grönland környék, ja, nem.
Trópusoktól jön fel, Grönlandnál fordul vissza, úgyhogy igen. És ugye ide hozza fel a meleg vizet, ami aztán lehűl, és lejjebb tolja a már ott lévő vizet.
A tengerszint emelkedésnek, meg csökkenésnek, vagy inkább emelkedésnek van köze hozzá?
Van. Igen. Ez eleve is ugye emelkedik a tengerszint, igen. Ugye ezt úgy mindenki tudja, de hogyha ez felborulna, akkor ez az emelkedés sokkal nagyobb volumenű lenne, és akár már egy métert is emelkedhetne, ami így nekünk megint csak nem
hát
biztos,
de Hollandiának nem annyira jó szerintem.
Hollandiának,
például.
Velencének, ugye a kis szigetország belieknek az katasztrofális hatásokkal lehetne.
Hogyan fog megváltozni a biodiverzitása a tengernek? Mert ugye ott nyilván az áramlatokkal, a tápanyagok és különböző nem tudom, benne lévő élőlényeknek a viselkedése, szaporodása.
A Nat Geo mindig a krillek miatt aggódnak.
Igen.
Nyilván befolyásolja ezt, igen.
Igen, ezzel mindenre. Tehát ez egy nagyon komplex szisztem, és ezért is nagyon ijesztő ez, ami történik. Ami például történhet, a tengervízszint emelkedése miatt, hogyha így egy métert emelkedik, akkor a lenti részekben már nem lesz oxigén. És például a mélytengeri élőlények ott biztosan kipusztulnak. Na most épp most kezdtük csak el a mélytengeri élőlényeket megismerni. Nem tudjuk, hogy az például, hogy ők kipusztulnak, ez milyen hatással lehet az egész világra, vagy csak a tenger ökoszisztémára. Emellett ugye nagyon sok állat használja ezt az áramlatot migrációra, tehát a bálnák, krillek, halak, úgyhogy nekik is nem tudni, hogy hogyan változna meg ez a terület, amit ugye bejárnak. Ők is nagyon fontos, például a bálnáknak, ez egy nagyon vicces téma, de például a bálnáknak az ürüléke, az nagyon fontos az ott lévő halak és a többi számára, mert mint ahogy mi a földünket ugye tehát a termesztésnek ez fontos, ez ugyanúgy a tengerben is.
Trágyáznak. Pihálok is gazdának, nyugodtan lehet ilyeneket mondani.
Köszönöm, és szóval, hogy igen. És ez
az Atlanti-óceáni meridionális áramlási rendszer, angolul az AMOC, ugye AMOC a rövidítés, innen jött ez a szóvic, amit nem én követtem el, de nagyon tetszik. Szóval, hogy az, amiről most beszéltünk, az egy ilyen közvetett dolog sok mindenkinek, hogy jaj, mi lesz a trágyázással, meg mi lesz a kis krillekkel.
De hát sajnos az üzenőfalunkon abszolút ez a dolog.
De a hőmérsékletváltozás azonban nem. És az rögtön egy elsivatagosodáshoz vezethet, aminek meg már most érezzük a hatását, úgyhogy azért az rögtön, azt mondja a kedves hallgató, hogy de hát Velence meg Hollandia megoldotta, de hogy oldotta meg?
Tehát nem, sajnos.
Ők folyamatosan problémában vannak ezzel.
De várj, közben az jutott eszembe, hogy de most lehet, hogy hülyeséget mondok, de mint hogyha már mi is kezdenénk problémában lenni, tehát hogy ezek a 40 fokok, ahova úgy beköszönünk néha, nincs csapadék, nem tudom, elsivatagot, de abszolút minket is érint.
Mondok egy közvetlen gazdasági hatást, érdekes módon az energiaválság óta most először volt olyan szinten kiugró elektromos áram ár Magyarországon, hogy a kereskedő hálózat nem tudta, hogy mit csináljon vele. Volt egy valami iszonyat emelkedés, 70 euróról körülbelül ilyen mennyire 150 vagy 140 valamennyi, tehát több mint duplájára emelkedett pillanatokon belül, csak azért, mert a légkondikat bekapcsolták az emberek, és akkor pont nem termeltek este a napelemek. Tehát
igen,
ez
és akkor mondok egy
hatás.
Másik aspektust, a hivatalos statisztika szerint ez az Agrárminisztériumé augusztus elejére elérte a 75 ezer hektárt az aszálykára bejelentett területek nagysága. Még a 29. héten csak nem 10 ezer, a 30. héten 18,5 ezer, a 31. héten már 29 ezer hektárral emelkedett az aszálykára bejelentett területek nagysága. Én meg ilyen kukorica termésbeszéléseket is tudok mondani, hogy voltak ilyen, még a tavasszal, ilyen május környékén ilyen 9 tonna körüli hektáronkénti kukorica hozammal számolt, most már alig 6-tal. Tehát ez tűnt el az asszály és a hőhullám miatt. Tehát, most mondja valaki, hogy minket nem érint a
klíma. És akkor várja, ez ugye összefüggésben lesz majd később az élelmezéssel, az éhínséggel, tehát hogy így az egész, bocsánat, annyira belelkesedtem, hogy el is
nekedek. Nagyon helyes.
Légkondit szegény Zsuzsira fújjuk.
Az a helyzet, hogy minden el összefüggés, egy ilyen pillangó hatást, köszönöm szépen, Endre, hogy kikapcsolod rám fújó légkondit. Tehát, hogy mindennel összefüggés, ugye onnan indultunk, hogy megváltozik a tengerek áramlata, és ott tartunk most, hogy András épp elmondta, hogy milyen kukoricahozamok várhatók, szóval, hogy...
Igen, és egy kicsit ilyen mi ijesszünk rá a hallgatókra, mert valaki írja, hogy a maják is megírták, meg mi volt a tengeráramlásokkal, amikor Grönland még grön volt, az a zöld volt, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy ezek a történetben voltak már ilyenek, és ez is egy ilyen visszatérő topik a szkeptikusok oldaláról, hogy hát régen is volt jégkorszak, akkor biztos nem úgy működött ez az áramlás, ahogy igen, meg voltak a dinoszauruszok, azok meg amúgy is 40 fokba is trópusi esőerdőbe éltek, és akkor is biztos más volt az áramlás, szóval igen, lehet, csak ez az átmenet, ez elég fájdalmas, gondolom én.
Igen, illetve nem ilyen gyors volt akkor, tehát ez ugye nagyon hajtja az, hogy az emberek, tehát a kibocsátás és a satöbbi. Tehát, hogy azok, igen, egyébként azt arra is van bizonyíték, hogy egyszer már, mintha leállt volna ez az áramlat, nyilván millió évekkel ezelőtt, és ugye mi már itt vagyunk ahhoz képest, de nem ilyen ütemben, nem ilyen gyorsan. Hogyha ez az áramlat leáll, akkor ezeknek a következménye egy pár éven belül nagyon, nagyon erős lesz. Tehát ez az aszály, de mellette ugye a jegesedés téren, amit említettem, ez váltakozni fog. Tehát vagy aszály lesz és elsivatagodás, vagy például ugye a jegesedés miatt hatalmas áradások. Ehhez nagyon nehéz így mezőgazdaságilag is, vagy akárhogy hozzászokni.
Igen, azt írja a hallgató, lehet fogadni, én arra teszek, hogy nem fog leállni, mert ha nem hoz meleget az áramlat, hidegebb lesz a tér, visszafagy a sarki jég, és újraindul az áramlat. Hát ez nem
mennyire álláspont, Dóra.
A mosolyodból azt nézem, hogy ezt már hallottad, ezt az ellenérvet.
Igen, bárcsak. Egyébként értem, hogy ez hogy jött elő, de sajnos ez nem így működik. Igen.
Az a bizonyos tapasztalat, amit azt mondod, hogy már évmilliókkal ezelőtt ugye láttunk ilyet a természetben, mennyire ad muníciót a mostani megküzdési mechanizmusunkhoz? Tudtok-e valamivel esetleg tudományos alapon szolgálni, hogy hogyan tudunk védekezni, megoldást találni?
Hát arra vannak már megoldások, hogyha ez tényleg bekövetkezik, akkor mit tudunk tenni, ugye mezőgazdaságilag és akárhogyan is. Tehát, hogy az, hogy a mi társadalmunk így gabonán, kukoricán, stb. Alapszik, azt teljesen fel kell bojdítani és meg kell cserélni, például rövidebb tenyész idejű növényekkel, mint a répa, stb. Vagy például már egyébként hallottam erre példát, hogy a Balaton felvidéken van olyan barászat, aki már például olivabogyót is elkezdett termelni.
Igen. Simán. Ez a 2H a 2 hektár.
Igen.
Igen. A magyar oliva olaj megszületett, kérem szépen.
Igen. És egész jó minőségű egyébként.
Igen.
Kis mennyiségű, de jó minőségű.
De kiwi termelőről is tudunk.
Úgyhogy ez egyre jobban
sőt,
így.
Sőt, lazac termelőről is nem fogjátok elni. Komolyan.
Tényleg?
Aha, ilyen tartályokban mesterségesen. Szóval nagyon el lehet bagatellizálni ezt a dolgot, de nem biztos, hogy érdemes, mert mit mond a hallgató, amikor ő azt mondja, hogy nem áll le, aztán leáll, és azt mondja, hogy vesztettem a fogadással, és akkor inkább veszek még egy doboz lőszert, vagy mit csinálom, nem tudom. Tehát, hogy
Az ebben az ijesztő, most itt nem, most tényleg komolyra fordítva, hogy 2030 és 60 között, tehát hogy azért a mi életünket és a gyerekeink életét veszélyeztető dologról van szó. Tehát, hogy ez nem valami távoli jövő, ahogy mondod, hogy meg 2100-ra jósolják, hanem hogy ez a mi életünkben bekövetkező gyakorlatilag ilyen gyors, mély alkalmazkodást kell, hogy hozzon.
Hát ez nagyon gyors.
És volt egy beszélgetésünk egy összeomlás kutatóval, azt hallgassa vissza Z hallgató, aki azt írja, hogy indítsatok egy rovatot, hogy hogyan készülünk a világ végére. Nem erre készülünk, hanem arra készülünk, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, és a gondolkodásunkon változtassunk egy kicsit. Még nem késő, mert egy másik hallgató nagyon helyesen rávilágít arra, hogy nem a föld fog elpusztulni, csak az ember.
Uh-huh. Egyébként igen.
Nekem az a volt érdekes, amit mondtál, hogy ugye, hogy mi magán személyként, egyszerű kis emberekként nem sokat tudunk tenni, legalábbis annak érdekében, hogy visszaszorítsuk ezeket a folyamatokat, de szerintem meg azzal tudunk, hogy hangosak vagyunk, és megpróbálunk változtatást eszközölni.
Mindenféleképpen. Ez nagyon fontos tudni ezekről, tehát hogy azért is nagyon fontos a média, stb., hogy ezek a tudományos cikkek, ami egyébként nem feltétlenül jut el minden emberhez, mert aki nem mozog ebbe, az nem fog rákeresni, hogy éppen ezzel az atlanti áramlattal mi történik. Úgyhogy nagyon fontos ennek, hogy a média is felhasználja, illetve igen, legyünk hangosak, beszélhetünk a törvényhozóinkkal, képviselőinkkel, hogy ezt ők is vessék fel esetleg ugye az Európai Parlamentben, hogy megváltozzon ez a 2100-as, ha meg kell változnia. Mert egyébként sokan, akik kritizálják ezt a tanulmányt, azt kritizálják, hogy ugye ez nyilván modellezés. Tehát, hogy ebben a modellben például nincs benne az, hogy az van benne, hogy az áramlat folyamatosan egyformán mozog. Míg ugye ez nem pont így van, mert van, ahol kicsit gyorsabb, van, ahol kicsit lassabb, de ezt nem tudják belekalibrálni a modellbe. Úgyhogy ezek a kritikus hangok.
Sok szkeptikussal találkozol egyébként?
Mint klímaszkeptikus?
Igen.
Igen, azért szerintem...
Mi az fő ellenérv? Ez a másfél millió év? Vagy a földtörténeti korok? Vagy mi az, amit felhoznak ellenérvként?
Hát például a globális felmelegedés, ezt például nagyon sokszor hallottam, hogy de hát esett a hó télen. Hogy akkor mi az a felmelegedés? Uh-huh. Hát megfagyok, hát be kell egy gyújtani.
Soha nem fizettem még ilyen magas gázszámlán. Igen. Ilyeneket én is hallok. Igen.
Fárasztó?
Inkább csak elszomorító, mikor az ember tényleg így minden nap ebben él, ebben dolgozik, stb., és akkor
megint a ne néz fel, jut
nem, eszembe. De csak azért, mert ugye a Dóra tengerbiológus, gondolom, hogy azért egyrészt ebben dolgozom, másrészt a tanulmányok is, meg a szakmai munka is megvan, és azt annyira szeretem, amikor van egy szakértő a stúdióban ilyen háttérrel, és akkor a hallgató megírja egy SMS-sel, hogy ja, de nincs igaz a készvége. Tehát, hogy...
Amúgy nem baj, mert a kritikus gondolkodás azt szerintem nagyon fontos. Fontos az, hogy megkérdőjelezzen engem, csak nézzen utána, tehát hogy akkor kérek szépen olyan példákat, és akkor arról tudunk vitázni. Tehát az is nagyon fontos, csak...
Egyetlen reményünk Chuck Norris, ha majd leáll az államrat, újraindítja. Háromszor.
Hát
jó, ezt elvicceltük, de a végére egy kicsi feloldás szerintem kell. Én minden esetre veszek még két babfőzelék konzervet, ha innen elmegyünk. Köszönjük szépen,
köszönöm
hogy
szépen.
Itt jártál nálunk. Nagyon tanulságos és elgondolkodtató volt. Sok sikert a kicsit Don Quixote-i küzdelemhez, de mi melletted állunk.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, Dora, hogy itt voltál.
Fehér Dora tengerbiológussal beszélgettünk arról, mi lesz velünk, ha esetleg leállna az Atlanti óceán egyik fontos áramlási rendszere, az amok.
És most pedig megyünk tovább majd hamarosan Schmidt-Andi legfrissebb híreivel, aztán HR percek következik itt nálunk a Millás reggeliben, az exit interjúról lesz szó, avagy egy búcsú anatómiája, milyen irodalmi címe van ennek, Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója, aki állandó szakértője ennek a rovatnak, ő fog arról beszélgetni, hogy a cégeknél végzett exit interjúk során gyakran nem derülnek ki a munkavállaló távozásának valódi okai. Kedvencem ugye a quiet quitting, meg a ghosting, amikor gyakorlatilag nem is lehet tudni,
ezt
hogy az illető
készül
eltűnt.
Erre a beszélgetésre Endre illusztrálta is élő egyenes adásban. Ghostingolt.
Köszi.
Nem voltam erre felkészülve, de megoldotta a munkahely.
Légy szíves, azt olvasd be, ami engem ajnároz, mind a kettőt.
Mi volt az áramlásokkal? Nem
ezt.
A zene ma is zseniális. Köszönöm. DJ Endre
köszönöm
a legjobb.
Köszönöm szépen. Még egy a következőt, ajnározzál még.
Nincs több.
Ez kész, komolyan, nem jó többet.
Megyünk tovább.